A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Lentner Csaba közgazdász, egyetemi tanár. Folytatjuk beszélgetésünket a koronavírus okozta gazdasági sok kapcsán, hogy a kilábalásról nem állnak még rendelkezésre a legfrissebb KSH számok, de hát azért már nagyjából mindenki 10%-os második negyedéves visszaeséssel számol. Ha kicsit a horizontot tágítjuk, hogy látja, U vagy V alakú krízissel kell most szembesülnünk?
Én egyértelműen V alakú krízissel számolok, tehát egy visszaesés 10-12%-ig, esetleg még a következő, a harmadik negyedév is valami hasonló lesz, bár itt a visszakapaszkodás az meg kell, hogy induljon, és akkor úgy kalkulálom, hogy évvégére ez a gazdasági visszaesés ez el fog múlni. Na most egy válságot fél év alatt leküzdeni, minden esélyünk megvan, hogy ez történjen, ez egy óriási gazdaságpolitikai teljesítmény lesz. Tehát az a körülmény, hogy jó a metodikája a gazdaságpolitikánknak, és az, hogy a kormányzást egy politikai stabilitás övezi, ez nem csak az, hogy megvan a kétharmados kormánytöbbség, hanem a társadalomnak a kormányzó pártok válságkezelési intézkedései mögötti kiállása, tehát a lakosságnak a válságkezelési intézkedésekkel való azonosulása, az intézkedéseknek a támogatása. Én azt gondolom, ez adja meg a magyar gazdaságpolitikának az erejét, és az, hogy egy gyors visszarendeződés történjen. Egyébként világos az eddigi eredmények alapján is, hogy ezt a járványválságot azok tudták jól kezelni, azok az országok, amelyek hatékony megoldásokat tudtak találni. És ebben a válságkezelési periódusban fél év alatt azt kell mondjam, hogy nem a nemzetközi intézmények jeleskedtek, nem az Európai Unió, nem a Világbank, nem a Nemzetközi Valuta Alap, nem az OECD, nem a Fed, hanem a nemzeti kormányok. Tehát a nemzeti kormányok rugalmasságán múlott az, hogy intézkedéseket időben meg tudtak hozni. És a magyar kormány az olyan, ami időbe lépett mind a társadalom felé, az egészségügyi vonalon, mind pedig a gazdaság.
Pedig sok hazai kritikus hang szóvá tette annak idején, pár hónappal ezelőtt, hogy a kormány alszik, és csak úgy, mint a jegybank, és későn lép. Ezek szerint akkor nem is látja?
Hát nézd, ez az alvás, ez egy érdekes, tehát az ellenzék részéről, hogy alvás, elaludt a kormány, nem aludt el nyilvánvaló, de én azért azt mondom, hogy ez a fél év, azért legyünk tárgyilagosak. Tehát az a helyzet következett be, hogy ugye mindenki ebbe a fél évbe egy kicsit úgy visszavonult, tehát úgy visszavonult én is egyébként. Tehát, hogy átgondoljam az eddigi életemet, a elmúlt 10 évet, a lehetőségeimet nyilván, hogy a jövőre is asszociáljak. Tehát, hogy milyen lehetőségeim vannak. Tehát egy ember, egy individuum életében is, de egy kormány, egy gazdaságpolitikai, egy bank esetében is ez a kevésbé feszített munkatempó, ez az otthoni munkavégzés, stb. Családot többet vagyunk, ez alkalmas volt arra, hogy egy kicsit úgy számot vessünk. Visszafelé is 10 évet minimum, meg előre is egy 10 évet számot vessünk, és nézze, én azt mondom, hogy egy olyan világba csöppenünk most, hogy majd visszamegyünk a munkahelyekre, amit nem a globalizáció fog jellemezni, nem a nemzetközi cégeknek az uralma, korlátlan uralma befolyása, hanem a deglobalizáció, azaz a nemzeti regionális erőtereknek a megerősödése, aztán a digitalizáció, tehát fel fog gyorsulni az adatgazdaságnak a jelentősége. A 21. századnak a vezérterméke már nem a nyersanyag, hanem az adat. Az adatoknak a megszerezhetősége, az adatokhoz hozzáférés, az adatoknak a felhasználása. Aztán bizony a 21. század arról is szólni fog itt nálunk is, meg máshol is, hogy az adósságok azok növekedni fognak. Tehát növekedni fognak az adósságok. Ezt nem Magyarország esetében, nem a GDP százalékosan értem, hanem úgy nominál értékben gondolom. Arra. Be fog következni egy pénzforradalom, tehát a pénznek a szerepe át fog alakulni, be fog következni egy zöld gazdaság, tehát a környezetet kímélő gazdasági szerkezet felé fog elmenni a világ. Tehát
szépen magyarul fogalmazva, akkor egy átalakulás közepén vagyunk.
Igen, pont, tehát igen, rá kellett.
Struktúraváltásról beszélünk, ugye beszéltünk annak ideje 30 éve is, rá követő pár évre, és akkor most is egy ilyen struktúra.
Hát azt nézze, tehát ezek a ominózus tektonikus lemezek, amiket itt emlegetek a földrengésekkor, meg a vulkánok kitörésekor, tehát hogyha akkora Tehát, hogy földrészek tűntek el több millió évvel ezelőtt, földrészek emelkedtek ki, hegyek jöttek föl, tengerek lettek. Nem olyan mértékűre gondolok, de azok a változások, azok a reformok, amelyek itt a mi emberöltőnkben, mondjuk ebbe az 50 évbe megtapasztalhattuk, amiket láttunk, ezek a változások egyszer egyrészt sokkal gyorsabbak lesznek, sokkal mélyebbek lesznek. Én azt gondolom, ilyen kategóriák a következő évtizedekben el fognak tűnni, hogy munkavállalók, alkalmazottak, tehát megjelennek a munkaerőpiacon azok az emberek, akik megbízási szerződéseket, úgymilyen projektfeladatokat fognak teljesíteni. Tehát bizonyos szakmák el fognak teljes egészébe tűnni. A pénznek a szerepe, jelentősége, a központi bankoknak a pénzkibocsátási emissziós monopóliuma alapvetően fog megváltozni. Ami szüke pátriánkat illeti, az pedig az Európai Unió, ott bizony a belső feszültségek, az északi és a déli államok, főleg a mediterrán térség országai és az északi országok között erősödni fog.
Hát most láttak ugye a költségvetési vita kapcsán, mint ami a uniós költségvetési vita volt, hogy látja itt az Európai Uniós mentőcsomagnak a szerepét, a volumenét, és hát mondjuk benne a magyar pozíció, tehát közismert, hogy a magyar kormány több milliárd euróval többet tudott magának kiharcolni, mint ami a tervekhez képest járt volna.
Ezért hangsúlyoznám azt, hogy tehát az Európai Uniótól, ami pénzt mi kapunk, az nem támogatás, hanem törlesztés. Törlesztés. Tehát a piacgazdaság kezdetétől, 80-as évek végétől kezdve az Európai Unióból bejövő vállalatok a magyar és a kelet-európai piacokon óriásit kaszáltak, mindúgy, hogy fillérekért fölvásárolták a szocialista iparvállalatokat, mezőgazdasági, élelmiszeripari üzemeket, megszerezték a piacot. Tehát egy óriási profit terepet kaptak a kelet-európai országoknak a rendszerváltozásával, tehát hogy piacgazdaságok lettek. Na most a térségből, Magyarországról is több ezer milliárd dollár áramlott ki a nyugat-európai cégekhez, akik a nyugat-európai, az Európai Unióban lényegében adóik jelentkeznek a befizetéseknél az Európai Unió költségvetésébe. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 100 millió dollárral, vagy euróval, vagy egy milliárddal, mi többet kapunk támogatást a Európai Uniótól, az nem támogatás, hanem törlesztés. Tehát visszatörlesztik azt, amit az elmúlt évtizedekben a magyar és a kelet-európai piacokról le tudtak venni. Én azt gondolom, hogy a Magyarország is, meg a más volt szocialista országok is, azt gondolom, hogy csapatban vagyunk erősek. Tehát azt kell képviseljük, azt kell érvényesítsük az Európai Unió magországaival szembeni tárgyalásokkal, közérthetőbb legyek a fukarokkal szembe, hogy mi itt Kelet-Közép-Európában a stabilitásnak és a prosperitásnak akarunk a jövőben is a szigete lenni. Tehát a növekedésnek a motorja az nálunk legyen. Tehát itt növekedjen erősebben a gazdaság Kelet- és Közép-Európában. Itt legyen a pénzügyi stabilitás, itt legyen a társadalmi stabilitás. Tehát azokat a pozíciókat, amiket pillanatok alatt, évek alatt a rendszerváltozás kezdetekor elveszítettünk, amit egyszer elvesztek, magánéletben is így van, azt nehéz visszaszerezni. Tehát könnyen megy, gyorsan megy a vesztés, a veszteségbe sodródás, de amikor vissza kell építsek valamit, az mindig küzdelmesebb és nehezebb. Én azt gondolom, hogy ugye nem csak Magyarország kapott több pénzt, hanem a velünk kooperáló Lengyelország, Csehország, Szlovákia is többet kapott, tehát mi így, főleg a lengyelek, tehát mi csapatban vagyunk erősek, és azt gondolom, hogy jó esélyünk van arra, hogy az érdekeinket a jövőben is érvényesítsük.
Hát akkor van jövője, úgy látja a Visegrádi négyek.
Kétségtelen, más alternatívánk nem is lenne, tehát másokkal nem is tudnánk nagyon összefogni, tehát más Ausztriának az érdeke lényegesen fejlettebb nálunk, más Németországé, tehát mi együtt, vagy egyedül úgy fogalmaznék, mi magyarok a németekkel, vagy az osztrákokkal, ha megvívjuk a csatát, hát nem nagyon megy, de hogy szóval már négyen vagyunk, és esetleg Horvátország is, Szerbiának az is az Európai Uniós integrációja bekövetkezne, román politika is egy kicsit úgy konszolidáltabban működne. Én azt gondolom, hogy van esély arra, hogy az érdekek meg erősebben érvényesüljenek.
Pedig
és
hát elméletileg egymás versenytársai vagyunk. És nem is egy nyelvet beszélünk, ha jól belegondolom, hát, ugye?
Igen, de ebben nyelvekben nem is ne gondoljunk vele, hiszen igen, osztrák-magyar monarchiának a utódállamaival is, hát most erősebben kooperálunk, gondolok itt a Szlovákiára, de hát az már 100 éve volt az osztrák-magyar monarchia, én azt gondolom, hogy csak így vagyunk, csak nincs más megoldás, mint együttműködni itt a közép-európai térségben.
Amikor legutóbb bent volt nálunk a stúdióban, akkor beszélgettünk a magyar euró bevezetésének lehetőségéről. Hogy látja ezt a témakört ebben a szituációban?
Azt hiszem akkor is, még a járvány előtt, mert azt a többszöri meghívást, elnézést kérek, nem tudtam teljesíteni, mert hát féltem ettől a járványügyi helyzettől, felelős állampolgárként viselkedtem, nem nagyon jártam médiában, és én azt gondolom, akkor is hárítottam tehát a kérdést, talán februárban volt, amit vagy március elején utoljára hárítottam a kérdést, hogy nem aktuális, tehát van egy ilyen ravasz érvem, hogy a magyar alaptörvényben nincs benne az euró, tehát a forint a törvényes fizetőeszköz, de...
De hát találjátok a szerződést a unió csatlakozáskor, hogy bevezetjük előbb-utóbb.
Hát igen, Svédország, Dánia is aláírta, Egyesült Királyság is aláírta, Egyesült Királyság nem is része az Európai Uniónak. Tehát én azt gondolom itt a komolyra terelve mondandómat, hogy az euró az nem csak az, hogy a pénztárcámban a forint helyett euró van. Az euró az arról is szól, hogy én feladom a nemzeti jegybanknak a politikáját, tehát a önálló monetáris politika, jegybanki politika, a nemzeti bank, szabadságtér 8-9, szabadságtér 9, nem lehetséges, hogyha én az európai monetáris zónának tagja vagyok. Ha eurót használok, akkor tagja vagyok. Tagja kell, hogy legyek, persze. És akkor ezzel lényegében azok a lehetőségek, amivel jelenleg is, meg az elmúlt 7 évben is a Nemzeti Bank segíti a hazai vállalkozásokat, ahogy kisegítette a devizahiteleseket, tehát ezek a hitel lehetőségek, növekedési hitelprogram, NHP hajrá program, most a válság alatt akkor vállalatfölvásárlási kötvények, ezek nem működhetnének. Tehát akkor egy normatív szabályozás alapján nem a szabadságtérről, hanem Frankfurtból irányítanák.
Viszont ott van a mögöttünk az Európai Központi Bank is, egy 500 milliós piac, nem? Ahogy nézzük pénzpiacot.
Na most az a helyzet, mi ezt a piacot, ezt az Európai Uniónak az 500 milliós piacát így is nagyon jól el tudjuk érni, de valahogy én azt gondolom, az igazi felvevő piacaink nekünk nem annyira már nyugatra vannak, hanem keletre. Oroszország, a volt szovjet tagköztársaságok, Kínára gondolok elsősorban, Indiára gondolok, afrikai országokra, tehát a magyar gazdaságpolitika, külgazdasági stratégia nem annyira egyoldalúan nyugat-orientált, mint 2015, nagyon helytelenül volt az egyébként, hanem elindult a keleti nyitás, a déli nyitás gazdaságpolitikája, tehát hogyha az a motiváció alapvetően a külgazdasági stratégiában, hogy több lábon állás, tehát hogyha bármelyik piacokon a probléma adódna, akkor mi ezt könnyen ki tudjuk védeni, tudjuk helyettesíteni. Hát ilyen most pont jó ez a déli nyitás meg a keleti nyitás, mert az Európai Unióban, ahogy tapasztalhatjuk, elég nagy problémák vannak, oda lökésszerűen a exportunkat nem tudnánk vinni, tehát nem tudnánk oda elhelyezni biztonságosan. Milyen jó, hogy most Oroszországgal, meg a Kínával, más egyéb távol-keleti közép-ázsiai országokkal kiváló politikai-gazdasági kapcsolataink vannak.
Hogy látja egyébként, ezzel a lyuk a mentén megyünk a magyar áruknak a versenyképességét, a magyar áruk szolgáltatások, valamint a vállalkozások által előállított produktumok mennyire tudnak beívódni már a különböző piacoknak. Köztudomás, hogy a nyugat-európai piac azért az telített, nagyon nehéz bekerülni, minőségáról kellenek, esetleg nekünk máshol van keresni valónk?
Én azt gondolom, hogy itt a magyar termékeknek a elhelyezésénél az úgynevezett marketing generálta kereslet, az nem célra vezető, tehát sem autók esetében, sem turisztikai szolgáltatásaink eladásánál. Nekünk arra kell törekedni, hogy olyan országok, olyan térségek kereskedjünk, ahol van fizetőképes kereset, ahol van jövedelem gyarapodás, ahol emelkedik a foglalkoztatottsági ráta azokkal az országokkal, amelyek gazdagok, van pénzük, tehát ilyen likviditási meg egyéb problémák nem terelik őket, és én azt gondolom, hogy Oroszországnak hagyományosan van pénze, tehát egy prosperáló gazdaság, a közép-ázsiai országokban óriási a fizetőképes keresletnek az emelkedése, Kína a világ vezető gazdasági hatalma lesz, egyes számú, rövidesen, hogyha így folytatja. Én azt gondolom, ezekre az országokra kell a megfelelő hangsúlyt helyezni.
Akkor, amikor ezek a piacok felmerülnek Magyarországon, főként Budapesten, ugye nagyon sok kritikai hang megjelenik, hogy kellene nekünk olyan piacokkal, olyan gazdaságokkal kereskedni, ahol az alapvető jogállami kvótákat, normákat nem tartják be. Erre miként reagál?
Hát én úgy reagálok, hogy miniszterelnök úr néhány évvel ezelőtt Köcsén, amikor talán ez a keleti nyitás gazdaságpolitikája elindult, akkor úgy fogalmazott, és polgári értelmiség is megértse, és az a része is, hogy megértse és meg is értette, akik esetleg a liberálisabb orientációt követnének a jobb oldalon belül, és azt mondta a miniszterelnök úr, hogy nagyon belém ivódott ez a mondata, hogy ha üzletelünk valakivel, ha kereskedünk valakivel, üzletet, bizniszt kötünk, adjuk a termékünket, várjuk el a pénzüket, akkor ne azt nézzük, hogy milyen demokratikus viszonyok között él, hanem az, hogy korrekt üzleti partnere. Tehát egy dolog a biznisz, egy dolog az üzlet, meg egy dolog a társadalmi emberi jogoknak az érvényesítése. Én nem azt mondom, hogy egy fasiszta diktatúrával, vagy egy kommunista diktatúrával nekünk annyira együtt kéne működni, nincs is ilyen, de hát bizony, ha elmegyünk Kínába, akkor a kínai barátainknak ne az emberi jogokat emlegessük. Tehát ezt magyarok, mi se vennénk jó néven, hogyha valaki nem is vesszük jól, hát a Brüsszellel a csatáink alapvetően erről szólnak, hogy Brüsszelnek ezeket a túlliberális diktátumait nem fogadjuk el. Tehát ha mi nem fogadjuk el, hogyan jönnénk ahhoz, vagy hogy illene az, hogy kimegyünk Oroszországba, vagy Kínába, és akkor mondjuk a tibetieknek a jogait firtatnánk. Az egy kínai belső ügy, ugyanúgy egy magyar belső ügy az, hogy milyen az alaptörvényünk, abban milyen szabályok vannak, hogyan működik a médiahatóság, tehát belső ügy, belügy.
Evezzünk át valamik, hát a pár percen kevaslom a tengeren túlra, hogy látja az Egyesült Államok jövőbeni szerepét, köztudomásul, hogy elméletileg elnökválasztás lesz, és hát az elmúlt években Donald Trump-féle gazdaságpolitikának a vívmányait most a koronavírus teljesen letarolta. Mi várható? Az Egyesült Államok a világ legfontosabb gazdasága, akár hogyha nézzük a dollárt, akár hogyha nézzük a energiáját, a piacait, valamint a katonai szerepét. Hát és befolyásoló képességét természetesen.
Tehát én visszaugornék oda, amikor a néhány évvel ezelőtt az elnökválasztás volt, és Donald Trumpot megválasztották. Azt gondolom, hogy Donald Trump lepődött meg a legjobban, amikor hát kitudódott, hogy ő lesz az amerikai Egyesült Államoknak az elnöke, tehát több millióval több szavazatot kapott egyébként a Hillary Clinton az ellenfele, mint maga Donald Trump, de hát az amerikai elnökválasztási rendszerben van egy-két csavar, ami pont hát kapóra jött a Donald Trumpnak. Én azt gondolom, hogy az utóbbi években, ami Donald Trump ellen hathatott, az égben minden megtörtént, és a legsúlyosabb ez a koronavírus válság. Ez az amerikai gazdaságot egyébként jelentősen megtépázta, ott óriási a fertőzés, nagyon sok a haláleset, ez kétségtelen nem tett jót a Donald Trumpnak, de én az amerikai piacot úgy ismerve, nagyon érdekes, mert ott a politikát, a gazdaság, az üzlet mozgatja, ott üzletre van fölfűzve minden, és az amerikaiak az, hogy Donald Trump enyhített, vagy enyhítsen, vagy lebecsülje ezt a válságot, nézze, hát ott az amerikai üzleti körök, ezek a nagy amerikai bankok, meg multicégeket egyfolytában, tehát hogy szabadítsa fel a korlátozásokat, mert nem megy az üzlet, tehát ott minden a napi profitra van kiélezve, tehát nem lehetett ezeket a karantén szabályokat se betartani, úgyisten igazából ennek következtében óriási veszteségeket, emberveszteségeket szenved el Egyesült Államok. Hát nyilván a végén ezt mind a Donald Trumpra fogják kenni, és azt mondanám összefoglalva, hogy ha Donald Trump nyerne ebben az elnökválasztási kampányban, hajrában, akkor ez ugyanolyan csoda volna, mint néhány évvel ezelőtt, mikor megválasztották.
Tehát akkor az esélyek fölöttébb kétesek?
Kétesek, meglehetősen kétesek. Ugye elnököt Amerikában mindig kétszer megválasztanak, tehát hogy egyszer már volt elnök, akkor még egyszer megválasztják. Tehát ez nem, talán azt hiszem egy kivétel volt, amire mi visszatudunk.
És egyébként hogy látja a Donald Trump féle gazdaságpolitikát? Mennyire jött be neki?
Elvileg nagyon bejött volna neki, ha nem lett volna ez a koronavírus.
Hát abokat döntött meg számos területen. Tehát működtek volna elméletileg?
Elméletileg működtek volna. Tehát hogy mondjam, a gazdaságban, amellett, hogy Amerika egy liberalizált, napi profitra hajtó üzleti szempontok vannak, én azt gondolom, hogy ez az erős kormányzással én azt félelmezem, hogy nagy sikereket érhetett volna el, de sajnos.
Nekünk magyaroknak egyébként mi az érdekünk, hogyha az Egyesült
Donald
Államok
Trump,
és
Donald
Magyarország
Trump.
Viszonyait nézzük?
Hát, hogyha Hillary Clinton lett volna az elnök, akkor nekünk annyi lett volna. Tehát nem ő lett amerikai magyar kapcsolatok az elmúlt években külpolitikailag, külgazdaságilag rendeződtek, fontos stratégiai partnerünk, NATO tagok vagyunk, részt veszünk az Egyesült Államok által vezetett katonai missziókban. Én azt gondolom, hogy egy jó szövetséges az Egyesült Államok, gondolom ők is úgy látnak bennünket, és hát jó volna, hogyha ez a jövőben is fönnmaradna, akár Donald Trump-al, akár Donald Trump nélkül.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Lentner Csaba közgazdász, egyetemi tanár volt a mikrofonnál, Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Köszönöm, viszontlátás.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.